hogy ennek kapcsán, tehát 48, és Petőfivel kezdeném, Petőfi írja az egy naplójegyzetében a forradalom után, tehát március 15-éről, ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Nagyon szépen és jól hangzó gondolatok, és valóban 1848-nak központi kérdése, ugye a szabad sajtó. A követelésének is központi kérdése a szabad sajtó. Azért beszélek erről, mert ha napjainkban a szabad sajtóra gondolunk, akkor nehezen értjük ezt, amit Petőfi ír. És még ehhez a másik romantikus kijelentés, ami 1848-ban általános volt, hogy a népszava az Isten szava. Hogy a népszava Isten szava. Hogy jön ez ide? Hát az úgy jön ide, hogy a népszava a 20. század elejétől az, amit a sajtó beletáplál. A nép azt mondja, amit a sajtó mond neki. Akkor hol van itt Isten szava? 1848-ban még előfordulhatott. Tehát nagy változások történtek 1848 után. Sajtószabadság. Szép szó. 1918-ban a sajtószabadságról szóló törvény nagyon rövid volt. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon terjesztheti. Nagyon jól hangzik, csak azt mondom, hogy ez a egyik legostobább és legkártékonyabb megfogalmazás. Mert mi van akkor, ha valakinek az a gondolata támad, hogy a nem tudom minek az érdekében az emberiség egy bizonyos csoportját ki kell írtani. Ez is egy gondolat, amit sajtóútján mindenki szabadon terjeszthet. Tehát itt az ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet, hogy néhány jól hangzó jelszó alapján nem értjük meg a világot, nem is érthetjük meg a világot, és ezzel vissza lehet élni. Vagy hogy a sajtó törvénynek egy szóból kell állnia, nem szabad hazudni. De mi van, ha valaki mégis hazudik? Tehát ezek a nagyon leegyszerűsítő elképzelések azok, amelyeknek a határ következtében csapdába került mind a 19., mind a 20. század. És amikor a sajtó valóban elárasztotta a társadalmat a 20. század elejére, a 20. század elején valóban az emberek, az átlagember, akihez már az olcsó újságok eljutottak, és azok a propagandisták, akik ennek alapján hirdették a különféle elméleteket, akkor azt mondták, hogy amit hallottak. És így lehetett elérni azt, hogy a sajtóval való visszaélés következtében hatalomra juthattak olyan embertelen politikai irányzatok, mint a bolsevizmus, a fasizmus és a nemzeti szocializmus. Most ezért, bocsánat, nem Petőfi a hibás. Én csak azt mondom, hogy milyen változások történnek. 1848-ban még ez volt az adott pillanatban a legszentebb követelés. Ebből lett aztán az, amit a 20. században megéltünk, mert így lehetett az iskolázatlan, szerencsétlen tömegeket teljes egészében félrevezetni, és tévútra vinni. Tehát nyilvánvalóan később egy egészséges demokráciában ez másként alakul. De folytatom az ő gondolatait. Köszöntelek, ez legyen útravalód az életben, élj boldogul. Nem kívánom, hogy ne találkozzál vészekkel pályádon, mert az örökké nyugodt élet félhalál, de legyen mindig férfi erőd a vészeken diadalmaskodni. Azt hiszem, ennek a hiányát tapasztalhattuk a későbbiekben, hogy ez a férfi erő, vagy mindegy, hogy minek nevezzem, ez az éberség, ez a körültekintés, ez eltűnt a későbbiek során, vagy legalábbis a sajtó egy jelentős részéből. És még egy fontos gondolat, hogy Petőfinél, aki magát ugye radikálisnak és republikánusnak tekintette, hogy jelenik meg maga március 15-e? De késő éj van, jó éjszakát, szép csecsemő, szép vagy te, szebb minden országbeli testvérednél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta örömkönnyek mostak, és bölcsőt párnái nem hideg, merev holttestek, hanem forró, dobogó szívek. Jó éjszakát, ha elalszom, jelenj meg álmaimban úgy, amilyen leszesz férfi korodban, amilyen nagynak, ragyogónak, a világtól tiszteltnek én remélek. Tehát azt hiszem a gondolat egyértelmű, a radikális Petőfi annak örül a legjobban, hogy minden mástól eltérően itt nem folyt vér. Hogy nem vér, hanem örömkönnyek füröztötték. Tehát amikor ugye a véres panorákról álmodom, stb. Vannak ilyen verse is, vagy akasszátok fel a királyokat, és a többi, de amikor a naplójának ír, akkor egy olyan bölcs férfi, ez a 25 éves gyerek, hogy megdöbbentő. Mert ugye 25 éves, mikor ezeket írja. És a köztársaság gondolata, ami szintén ugye nálunk igazán a 20. században kerül előtérbe, itt azt írja április 15-én, republikánus vagyok testestől, lelkestől, stb. De a lényeg. Az utókor mondhatja rólam, hogy rossz poéta voltam, de azt is fogja mondani, hogy szigorú erkölcsű ember valék, ami egy szóval annyi, mint republikánus. Mert a respublikának nem az a fő jelszava, hogy le a királlyal, hanem a tiszta erkölcs. Nem széttört korona, hanem a megvesztegethetetlen jellem, a szilárd becsületesség a respublika alapja. Enélkül ostromolhatjátok a trónt, mint a titánok az eget, le fognak benneteket mennykövezni. Most nem a mai közállapotokra akarok kiukadni Petőfi kijelentése kapcsán, de hogy a tiszta erkölcs, az a respublika, a köztársaság szinonimája Petőfi szerint, azt hiszem ez is elgondolkodtató, vagy mondhatjuk úgy, hogy a demokrácia, mert másképp nem működik. Na most, ha ezeket összekapcsoljuk, mindezt a gondolatot, hogy ő hogy vár, hogy mit gondolt ő sajtó szabadságról, ami logikus, hogy a sajtóban is hogy kell megjelenni a tiszta erkölcsnek, az emberséges gondolatoknak, akkor azt hiszem nincs ellentmondás, csak az a baj, hogy a későbbi, tehát az utókorok leegyszerűsítették. És például napjainkban ugye az egyszerűsítés az aztán a végletekig ért már, és egy dologról elfeledkeznek, hogy a szólásszabadság az nem erőteljesebb, mint az emberi méltósághoz való jog. Tehát a szólásszabadság joga és az emberi méltóság joga azok egyenlő jogok, amiből az következik, hogy a szólásszabadságnak tiszteletbe kell tartani az emberi méltóságot. Az más kérdés, hogy ez ma nem így van. De akkor is ezek egyenlő jogok. Tehát én a véleményemet csak úgy közölhetem, a bírálatomat, hogy másnak az emberi jogát és az emberi méltóságát nem sértem. Ez azt jelenti, hogy például a rágalmazás nem kaphatna teret a különféle politikai vitákban. Tehát az emberi méltósághoz való jog, ha érvényesülne, no de sok a szólásszabadság sok-sok bajnoka arról nem is hallott, hogy mi az, hogy emberi méltóság. Hogy a másik fél emberi méltóságát tiszteletbe tartva. És gondolok csak a jelentéktelen, de azért jellemző ügy volt a pár évvel ezelőtti a Tilos Rádióban, ugye, hogy legszívesebben kiírtana minden keresztényt. Mert jó, nem kell neki kereszténynek lenni, de azért nem kell kiírtani. És akkor még jellemzőbb, ami utána következett, az a vita, ahogy némelyek nyilatkoztak magáról a kereszténységről. Semmibe véve a keresztény emberek emberi méltóságát. Például, amikor a Tilos Rádió egy másik munkatárs ugye azt fejtegette, hogy Jézus végeredményben nem más, mint egy zsidó fattyú. Na most, hogyha ilyen durván fejezi ki magát, ő sem volt elég bátor, akkor a fattyú édesanyját is ilyen szavakkal kellett volna megneveznie. Ilyen durva szavakkal. Mint ahogy a törvénytelen gyerek édesanyját megnevezik. Tehát, na most, ha ezt végig gondoljuk, akkor azt hiszem talán érzékelhető, hogy az emberi méltósághoz való jog az igenis legalább olyan erőteljes, és úgy kellene érvényesülni, mint a szólásszabadság jogának. Mert az ellenvéleményemet elmondhatom annélkül is, hogy másokat megsértsek, vagy megalázzak. És a mai társadalomból, mai társadalmakból nagyon sok esetben ez hiányzik. És azt hiszem, ez is összefügg a tiszta erkölccsel, amit Petőfi itt hirdetett. És a másik, ami szintén nagyon fontos, hogy ez a magát radikális republikánusnak valló fiatalember nagypénteken a következőket írja április 21-én. Röpülját 113 esztendőt emlékezetem, röpülj a Balkánon, havasokon túli déli Törökországba. Vidd magaddal a könnyet, mely sötét szárnyadra esett szememből, sullasd azon férfi kezére, aki akkor és ott szűnt meg élni. Ez nagy férfi volt, és az ő keze szent, megszentesítette a szabadság kardja, melyet évekig villogtatott. Mennyit küzdött, de sikertelenül, mert várhatnie ott sikert, hol a barát áruló, s a haza részvétlen. Kiesett a kezéből a kard, a hősből földön futó lett, stb. És hát ugye logikus gondolják, hogy kire gondolt, ó Rákóczi. Tehát 48 áprilisában arra gondol, hogy Rákóczi. Rákóczi halálának a napja. Hogy mennyire fontos a múlt, az állandóan a múltra gondolás, hisz ennélkül a jelenünket sem tudjuk igazán értékelni sem, irányítani sem, az az egyszerű, ugye, hogy a történelem az élet tanítómestere gondolat. Tehát, hogy ez a radikális fiatalember, ez nem gondolta azt, hogy a múltat végképp eltörölni. Tehát ő másképp volt radikális, mint mondjuk az internacionális szerző. Tehát ő a radikalizmuson jelentős változtatásokat értett, és ennek a gondolatnak egy másik megfogalmazódása, amit az országgyűlés, vagy a nemzetgyűléshez írt versében írt le, következő, nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek. És amely porhatag már, azt vessétek el kérlelhetetlenül. Tehát a gondolat lényege, hogy nem dobjuk el mindenik követ. Tehát ez pedig a változásnak, a fejlődésnek az a gondolata, ami mondjuk a konzervativizmus alapgondolata. Ugyanis a konzervativizmus nem azt jelenti, hogy konzerváljuk mindazt, ami eddig volt, mert erre szokták mondani, hogy Magyarországon nem lehet konzervativizmus, nincs mit konzerválni. Először is van, Másodszor pedig nem azt jelenti, hanem a konzervativizmus azt jelenti, hogy a szükséges reformokat a múlt értékeire alapozva hajtom végre, a múlt értékeit figyelembe véve hajtom végre ezeket a reformokat, ezeket támaszkodva valósítom meg. És a másik, hogy csak akkor reformálok, amikor már valóban szükséges. Tehát amíg a régi jól működik, és nem tudok egy újat, ami biztos, hogy jobb nála, akkor nem fogok bele. Lehet változtatni a régin, de akkor biztosnak kell lennem abba, hogy az jobb lesz. Mikor egy más példa, amikor Ravel megírta a Bolerót, akkor oda mentek a már nem éppen fiatal ember, ez már tekintélyes zeneszerző, és hát mindenki nézhetett, de a Bolero az nem ez. Az egész más, a ritmus, a minden. És oda mentek hozzá, hogy mester, ez nem Bolero. Nem baj. És azóta az a Bolero. Tehát így lehet változtatni, hogy nem baj. Azóta az a Bolero. Eddig nem az volt a Bolero. Na hát azért mondom, ilyen színvonallal lehet változtatni. Most hogy nem lehet változtatni? Hát például úgy nem lehet változtatni, ahogy Magyarországon például reformálni, ahogy megreformálták az olvasás tanítást a szóképes olvasással. Mert az mind a két jellegzetesen baloldali, radikális hibát elkövették. Egyrészt akkor is változtattak, amikor nem kellett, mert a régi még jól működött. Másrészt pedig úgy változtattak, hogy a nemzeti sajátosságokat figyelmen kívül hagyták. Ennél rosszabbul nem lehet változtatni, mert ez a két alapvető hiba, amit el lehet követni. Ennek következtében nemzedékek váltak funkcionális analfabétává. Lehet, hogy erről beszéltem már korábbi találkozásainkon, ugyanis itt a lényeg, aki nem volt itt, hogy egy ragozó nyelv, mint a magyar. Ott egy biztos, hogy nem lehet bevezetni a szóképes olvasást. Mert nem az elöljáró a lényeg, hanem a szavak végén lévő néhány betű vagy hang. A ragokból és a szavak végén lévő ragokból, jelekből derül ki a lényeg. Az alapján értem meg a szöveget. Tehát végig kell szótagolnom a szavakat, hogy értsem a szöveget. Tehát így nemzeti sajátosság figyelembevétele. Tehát más hibát igazából el sem lehet követni. Ez a kettő pont elég, hogy valami rosszul sikerüljön. És hát akkor itt vagyunk a lényegnél, hogy mi a különbség ugye a radikális és a konzervatív, a jobboldali és a baloldali ember között. És hogy ezekkel a máig ható, vagy a ma is ható ellentétekről szóljak, mert arra gondoltam, hogy erről beszéljünk ezzel az indítással, hogy itt is teljes az űrzavar. Nagyon sokan fölvetik, hogy már nincs is értelme jobb és baloldalról beszélni. Hát az a kérdés, mit értünk ez alatt? Most akik ezt mondják, azok gyakran abban a tévedésben vannak, hogy a szocializmus szinonimája a baloldal. És fordítva. Vagy szociális érzékenység. És az ilyen emberek mondják, hogy én baloldali vagyok, de ezeket nem szeretem. Na most, itt ez lehet, ez a hiba ugyanis. A második világháború előtt valóban érvényesült az, hogy a baloldaliság, vagy illetve a szociális érzékenység, a szociális gondolat az inkább a baloldalra volt jellemző. Viszont ez a második világháború után teljesen megváltozott. A keresztény szocializmus és a keresztény demokrácia elterjedésével, a szociális piacgazdaság kialakulásával a jobb oldal épp úgy érzékeny lett szociálisan, mint a bal oldal. És ott is, ahol nem terjedt ezen a néven el. De a második világháború után természetessé vált, hogy a jobb oldal egyértelműen szociálisan érzékenyé vált. Hozzáteszem még, hogy nem tudom például, hogy a sztálini rendszer mennyire volt szociálisan érzékeny, ha úgy belenézünk igazából. Tekinthető-e annak? Tehát ez az ellentét nincs meg. Tehát a szociális érzékenység az mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon jelen lehet. A másik, ami még zavart szokott okozni, hogy mondják, hogy a konzervatív jobboldali, ez úgy rendben van. Jobboldal, konzervativizmus, az úgy rendben van. Csak hogy ezzel szemben állítják, hogy vele szemben a liberalizmus. Na most ez megint félre visz. Mert a konzervatívnak nem a liberális az ellentéte, hanem a radikális. A liberalizmus ugyanis nem csak baloldali, az is lehet jobboldali is. Van konzervatív liberalizmus, vagy liberális konzervatívok is vannak. Például Bethlen István volt ennek egy nagy alakja, vagy korábban Tisza István. Tehát megint csak egy tévedés, mind a szocializmus. A szocializmus sem csak baloldali, a szocialista gondolat, vagy a szociális gondolat, mert a szocializmus úgy lejáratta a marxizmus, tehát a szociális gondolat is lehet jobboldali, ugyanúgy a liberalizmus épp úgy lehet jobboldali, mint baloldali. Kétségtelen ma inkább a baloldalon látszik jelen lenni, és nyilvánvaló egy baloldali liberális, egy radikál liberális más, mint egy konzervatív liberális. Tehát a mi liberálisaink azok baloldali radikál liberálisok. Tehát ez sem ellent, ez is egy téves dolog, hogy ellentét lenne. Az alapellentét, véleményem szerint, hogy ezt értsük, az alapellentét az, hogy konzervatív valaki vagy radikális. Ami kizárja egymást, az, hogy konzervatív nem lehet radikális, radikális nem lehet konzervatív. Tehát radikális felfogás, konzervatív felfogás, az nem egyeztethető össze valóban. Egy dolog bonyolítja a helyzetet, hogy még ez is bonyolultabb legyen, hogy más a módszer. Tehát szoktuk használni ezeket a jelzőket, hogy a módszerek jellemzőiként. És az valóban előfordulhat, hogy adott esetben konzervatív ember is alkalmaz radikális módszert, sőt az a vicces helyzet is előfordul, hogy radikális emberek konzervatív módszerrel élnek. Ez utóbbire egyik szemléletes példa a Brezsnyev féle pangás korszaka, hogy jaj, csak ne változzon semmi. Minden maradjon úgy, ahogy van, mert milyen a hatalom, szocializmus van, és a többi. Tehát radikális felfogású emberek már radikálisak voltak abban, hogy mindent, ami múlt, ami nem nekik tetsző érték, azt felszámolni, eltörölni, visszaszorítani, és módszerekben viszont nagyon is konzervatívak voltak, hogy jaj, csak semmi ne változzon. De hogy hettől most eltekintünk, hogy ki milyen módszereket alkalmaz, de azt hiszem a lényeg az, hogy ez a kettő, ez nem cserélődhet fel. A szocializmus gondolat, a szociális igazságosság, a liberalizmus, az bárhol előfordulhat. És akkor van még egy mozzanat, amit meg kell említeni, ha már ennél tartunk, hogy a demokrácia. A demokratikus eszmények érvényesülése. Most azok a jobb és baloldali pártok, amelyek tiszteletben tartják a demokráciát, az alkotmányosságot, azok mondjuk a baloldaltól a jobboldalig helyezkednek el. Mondjuk egy képzeletbeli ábrán, mondjuk egy képzeletbeli körön. Tehát a baloldaltól a jobboldalig helyezkednek el, baloldal, balközép, centrum, jobbközép, jobboldal, sokféle árnyalat van, de ezekre radikálisokra, konzervatívokra egyaránt jellemző, hogy a demokráciát, az alkotmányosságot tiszteletbe tartják. Na most, ha ezektől elindulunk szélsőséges irányba, akkor olyan társaságokat találunk mindkét oldalon, amelyek egyre kevésbé tartják tiszteletben a jogokat, az emberi jogokat, az alkotmányosságot, és a végén találjuk azokat egymás mellett, a kör másik végén, akiknek első dolga, hogy felszámolják a demokráciát, és bevezessék a totális diktatúrát. Így az ábrán egymás mellett van a bolsevizmus és a fasizmus, meg a nácizmus. Az egyik baloldali szólamokkal indult, a másik jobboldali szólamokkal indult. de mivel szélsőséges, szélső bal, illetve szélső jobboldali, semmi közük az igazi jobb és a bal oldalhoz. Ami megint napjainkban egy nagy világcsalás, hogy nem lehet megértetni, vagy nem lehet elfogadtatni, hogy kérem szépen a kommunisták azok nem baloldali párt, hanem szélső baloldali. És a szélső baloldalnak semmi köze a baloldalhoz, mert például a baloldal alapértéke, alapeszménye az emberi és a polgári szabadság jogok tisztelete. Azoknak a megvalósulása, a demokrácia. Hát ez a kommunistákra nem jellemző. Aki azonnal proletár diktatúrát és totális diktatúrát csinálnak. Baloldali szólamokkal indulnak, ezért nevezzük szélső balnak, de semmi közük a baloldalhoz. Ezek szélső baloldaliak. Hasonlóak a nácik és a fasiszták, akik jobboldali szólamokkal indulnak, de semmi közük a jobboldalhoz, mert például az értékek és a hagyományok tiszteletéről beszélnek, ugyanakkor felszámolják ezeket az értékeket, mindenek előtt a vallást. Mind a fasiszták, mind a nácik ateisták voltak, mind Mussolini, mind Hitler. És az első volt, hogy a vallásokat megpróbálják felszámolni. Mussolini-nél más volt, mert ő azért annál okosabb volt, hogy Olaszországban csináljon egy nyílt vallásellenes politikát. Inkább hagyta francba az egészet. A maga módján, de ez egészen röhögött. Tehát Hitler viszont meggyőződésesebb ateista volt, tehát ő azért keményen fellépett a papok ellen. Múltkor az előbbit említettem, hogy volt nemrég egy jó film a Duna TV-ben, és én még régebben moziban láttam a 9. napon, ami a Dachau-ba hurcolt keresztény papok kálváriáját mutatta be. Ugye a náci birodalomban több mint 2000 papot hurcoltak el koncentrációs táborba, és több minden felé az agyonverték. Tehát ők, nekik semmi közük a múlt és a hagyomány tiszteletéhez. Ezért nem kell összekeverni a jobb oldalt és a bal oldalt, a szélső jobbal és a szélső ballal. És na most a gond az, hogy ha az emberek ezt ugye elképzelik, általában egy ilyen hosszú egyenesen képzelik el. Hogy akkor a szélső baltól a szélső jobbig, és megjelenik vizuálisan, hogy mint a szélső bal meg a szélső jobb lenne egymástól a legtávolabb. Szegény Csurka is ebbe tévedett el, mert minél jobban ment jobbra, annál közelebb került az által a gyűlölt kommunistákhoz. Mert ez nem egy egyenes vonal, hanem ez egy kör alakú pálya. És nem azért, mert én úgy rajzolom, hanem mert mind a kettőnek a lényege a demokrácia felszámolása és a totális diktatúra megvalósítása. Ebbe hasonló, tehát szemben azokkal, akik a demokráciát, az alkotmányosságot alapértéknek tekintik. Na most a jobb oldal és a szélső jobb között is vannak átmenetek. Manapság Magyarországon szerintem nincs szélső jobb oldali párt. Most hagyjuk ezt a szerencsétlen félhülye társaságot, amíg itt a Bácsfi Diánával masírozott pár évvel ezelőtt. Tehát akár a MIÉP, akár a Jobbik nem szélső jobboldali szervezet, hogy félreértés legyen, szélsőséges, hangoskodó jobboldaliak, de az alkotmányosság alapján állnak. Tehát az, hogy ezeket rendszeresen leszélsőségezi a baloldal, a szélső baloldaliak, akik ugye nem tesztek különbséget, hogy, és akkor mondják, hogy a szélsőséges jobboldaliak az utcán randalíroznak. De nem tudnak rá válaszolni, hogy hát igen, és a baloldal. Hát a baloldalnak, a szélsőséges baloldalnak nem kell az utcán randalírozni, hát bent van a parlamentben, meg a kormányban. Hát miért randalírozzon az utcán? Hát azt meg kéne válaszolni tudni. Ilyen egyszerű. Ja, persze, hogy miért randalírozna az utcán. Tehát ezt látni kell. És ez, hogy akik nem tudnak leszámolni a kommunista múlttal, hát akkor azok nem mondják azt, hogy ők nem tudom, hogy milyen baloldali, hogy például a szociáldemokraták. Hát a szociáldemokratákhoz semmi közük. Az igazi szociáldemokraták, megvan az a magyar szociáldemokrata hagyomány, amelyik a legkeményebben szemben állt a kommunistákkal. Ez 1919-től 1945 utánig végig megvolt a szociáldemokráciába. Tehát 18-19-ben ilyen volt például Garami Ernő, aki a leghatározottabban szemben állt a kommunistákkal. Aztán ilyen lett a későbbiekben mondjuk Teller Károly, aki egészen, amíg politizálhatott 1948-ig a leghatározottabban szemben állt a kommunistákkal. Tehát ez volt az a szociáldemokrácia, ami érték. És nem néhány ember volt, csak a két vezető egyéniséget említettem, voltak ilyenek mások is, Szélig Imre, Szeder Ferenc, Takács Sándor, és sok mindenki, Kétli Anna, Mónus Illés, zsidók és nem zsidók, ez nem azon múlott. Mert mondjuk Garami Ernő, Mónus Illés zsidószármazásúak voltak, mások nem voltak zsidószármazásúak, ez nem azon múlott, hanem felfogás kérdése volt. Szemben álltak velük, azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan. Jellemző, ugye a Mauthauseni koncentrációs táborból 40 kilósan hazatért Peyer Károly, mikor hazaér Magyarországra, az első szava az, hogy a kommunistákkal és a szovjetekkel nem lehet. Hát most képzeljék el, ha ez a Mauthausenből hazatért ember csak úgy barátságosan rájuk mosolyog. Hát azonnal Isten csinálnak belőle. Így meg elüldözték a hazájából. Mert azt mondta, hogy nem. Mauthausen után is azt mondta, hogy nem. A kommunistákkal nem. Hát ez a magyar szociáldemokrata érték, olyan érték, amit egy jobboldali ember is elismerhet. Ez valóban érték. Ez egyetemes érték. Na most hát, akik a kommunisták örökségét fényezgetik, azok Garami Ernő meg Peyer Károly nevét nem tudják kimondani. Mert nincs hozzá semmi közük. Sajnos a jobboldal nem használja ki eléggé ezeket a dolgokat, pedig nem ártana, hogyha mondjuk ezekről a kérdésekről is szót ejtene, és egy kicsit többet foglalkozna azzal, hogy a választópolgár eligazodjon a mai politikai viszonyok között. Tehát ezek a gondolatok, amelyek itt végigkísérnek bennünket egészen a 48-as első nagy forradalmunktól egészen mai napig, kapcsolódnak 1848-49-hez is, hisz ott fogalmazódik meg először. Akkor van ugye az első népképviseleti választás. Akkor választják meg az első országgyűlést, ugye akkor nemzetgyűlésnek nevezik. És itt is van egy fontos tanulság, hogy azért a későbbiekben hát nem mindig voltunk méltók ehhez a szellemiséghez. 1848-ban például, hogyha a választójogot nézzük, azért utalok erre, mert később a századfordulón, a 19.-20. századfordulóján ez lett az egyik legsúlyosabb kérdés. 1848-ban az akkori választójogi törvény az összlakosság körülbelül 7%-ának adott választójogot. Tehát most az összlakosság 7%-a kapott választójogot, ez körülbelül megfelelt az akkori európai átlagnak. Az 1910-es választáson, tehát az első világháború előtti utolsó választáson, amikor Európában, a nyugati Európában úgy körülbelül az összlakosság 20%-a kapott választójogot, már választhatott, az 1910-es választáson valamivel kevesebben választhattak, mint 1848-ban. Azért ez elgondolkodtató ám. És így érthető, hogy 18-ban olyan nagy ellentétek robbantják szét a magyar társadalmat. És hát ezért azért az addigi kormányzó irányzatok a felelősek, az addig kormányzó pártok, hogy a helyzet nem jobb, mint volt 1848-ban. Utoljára az 1870-es években rendezték a választójogi törvényt hasonlóképpen. Tehát azért ezen is el kell gondolkodnunk. És akkor így jön ugye a győztesek követelésére megrendezett 1920. januári választás, ahol már a lakosságnak közel 30%-a választhat hirtelen, nők is. Nők először 1920-ban szavazhatnak, és ebben büszkék lehetünk, megelőztük az Egyesült Államokat. Mert ott csak 1920 novemberében szavazhattak először a nők, nálunk már 20 januárjában. Tehát lehagytuk az amerikaiakat, igaz, hogy ezt Párizsból diktálták. Tehát azért erre is, hogy ma ezt se felejtsük el, nem saját belső felbuzdulásunkból történt ez, hanem hogy Párizs ezt előírta, hogy ezt így kell csinálni. Aztán, amikor ez a párizsi előírás megszűnt, 22-ben ezt jelentősen visszavették azonnal, visszaállították a nyílt szavazást, és hát akkor megint kezdődött előről ez a nagy-nagy társadalmi küzdelem. Olyan szinten nem tudták, tehát azért 20% alá nem tudták vinni a választás, a részvétel, tehát megmaradt jó 20% fölött, csak hát itt meg a nyílt szavazás bevezetése, hát az volt egy kicsit fura. Most persze aztán ez egy örök kérdés, hogy s mindegy, tehát nem a nyílt szavazással van a gond, vagy nem a titkos szavazással van a gond, mert hogy választanak az emberek, hanem kérem szépen itt ebben a nagy demokratikus lelkesedésben aztán megint történt egy hiba. Én, mint megrögzött demokrata mondom, hogy a nép egy része kiskorú, tehát vissza kellene állítani a műveltségi cenzust. Tehát aki egy bizonyos műveltségi szintet nem ér el, az minek az alapján szavaz? Lehetne akár egy kérdőív. Aki nem tudja megnevezni a választások idején, ki az ő miniszterelnök jelöltje, ki az ellenzék miniszterelnök jelöltje, ki a miniszterelnök, annak érvénytelen a szavazólapja. Kész. Nagyon meg lehetne oldani. Ez egy kérdés, írja be. Miniszterelnök neve az ellenzék miniszterelnökének a neve, a legnagyobb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltjének a neve. Aki nem tudja kitölteni, az érvénytelen. Tehát valami minimális ismeretre azért szükség lenne. Hát az nem, hogyha a kocsmába belerakják neki a borítékba, és viszik be a szavazatokat, ugye egy korsó sörér. Tehát ez viszont, ami a kap, mert egyrészt ez a nagy-nagy ugye testvériesülés, meg népbarátság, hogy minden ember egyenlő a fenét. Tehát ugye ez kabarét csinál a választójogból, a választásból, a demokráciából. Tehát ezeket meg kellene fontolni. És én azt hiszem, Ausztriában most már 16 évre szállítják le a korhatárt, amikor a fiatalság egyre infantilisebbé válik, hogy már a 20 évesek is teljesen infantilisek, akkor szállítják le még a korhatárt, nemhogy emelnék. Tehát hát ez a mai demokrácia, na most ha ezt Petőfi látná, hát gondolom nem úgy gondolkodna, ahogy a mai szélső radikálisok, ismerve ezeket a megnyilatkozásokat, és még sorolhatnánk hasonlókat. Tehát ők ezeket a gondolatokat rendkívül komolyan vették. Nem szólva, hogy mennyire komolyan vették azt, hogy nemzet. Hát a mai baloldalon a nemzet az minimum röhely. Súlyosabb esetben szitok szó vagy gúny. De azért az Petőféknél nem ez volt a jellemző 1848-49-ben. Tehát itt az, aki akkor, csak azt akarom mondani, aki akkor radikális volt, hogy Petőfi vallja, hogy a radikális és a republikánus. Hát az nem a mai baloldali radikálisokkal azonos, a mai radikál liberálisokkal. Egész más. És még itt egy visszatérve ehhez a gondolathoz, itt a liberálisok, liberalizmus megítélés. A liberalizmusnál van még egy gond, hogy azok az eszmények, amelyeket a 19. században a liberalizmus követelt, azok az eszmények nagyrészt megvalósultak. Belekerültek az alkotmányokba. Az emberi jogok, az alapvető emberi jogok a demokratikus alkotmányok részei lettek. Tehát a liberalizmus részbe kiüresedett, mivel hogy megvalósultak a követelései. És akkor most máshol keres magának területet, mindenféle felkutat, mindenféle másságot és egyebeket, és akkor ezeket próbálja képviselni. Szabad nemi identitásválasztás, hogy majd ha valaki felnő, akkor dönts el, hogy fiú vagy lány. Most már jelentős erőn propagálják ezt a gondolatot, hogy megpróbálják még természettudományos alapon is megmagyarázni, ez így helyes. Nem mindegy, ez nem egyik, ha valaki hogy született, hanem majd azt eldönti, hogy melyiket választja. Na ezért mondom én, hogy a muzulmánok győznek. Mert az előbb beszélgettünk a Európa jövőjéről, és elnézésre valami vidám dologgal fejezzem be, nekem meggyőződésem, hogy igazuk van azoknak a statisztikák, vagy az előjövendőléseknek, pontosan a felméréseknek, akik azt mondják, hogy 50-100 év múlva Európa lakóinak a többsége muzulmán lesz. Ez következik abból, hogy az európai ember nem vállal gyereket, tehát sokkal több európai ember hal meg évente, mint ahány gyerek születik. Másodszor olyan hatalmas a muzulmán bevándorlás Európába, ezzel függ össze, mert munkaerőre szükség van, munkavállaló kell, tehát nem tudja nem beengedni azokról a területekről a feles népességet, ahol túl sokan vannak a nagy szaporulat következtében. És a harmadik, Nyugat-Európában divattá vált, hogy európai emberek térnek át muzulmán vallásra. Az áttérés. Mondjuk nem ez a meghatározó, de ez is jelentősen megvan. Jó példa ugye, hogy az Európa hogy fog kinézni, a francia válogatott annak idején. Abban volt 3 fehérbőrű ember, abból az egyik fehérbőrű az Zidán, ugye az fél vér volt. A Ribéry áttért muzulmánnak, egyedül a kapus volt, azt hiszem, még semleges ateista. A többi fekete bőrű volt. Tehát a 3 fehérből mondjuk már 2 nem az igazi. Tehát ugyanis én nem látok arra reményt, hogy a következő fiatal nemzedékek Európában alapvetően hátat fordítanak az 1968 után szabad, teljesen szabaddá vált életüknek, és újra vállalják a családot és a több gyereket. Erre én nem látok reményt. Ennélkül pedig ez a folyamat megállíthatatlan, amiről beszéltem. És a másik pedig az európai embernek az önfeladása. Ez már részint más téma, de erről is szó esik itt, hogy egyszerűen nem tud, az európai ember nem tudja vállalni már a keresztény gyökereit. Márpedig Európa a keresztény gyökerek nélkül nem Európa. Tehát kereszténység nélkül nincs Európa. Nem szólva a következőről, ha már itt tartunk, tudnak-e a történelemben olyan társadalmat, civilizációt említeni, amelyik szakrális alapok nélkül szerveződött és létezett volna? Ilyen nem igen van. Azt hiszem nincs. Európa kísérletezik ezzel igazából a 19. század óta, és mint az előbb említettem, úgy néz ki, hogy ebbe bele is pusztul. Ugyanis a 19. században kijelentett, hogy Isten halott. Úgy látszik, ezt nem sokkal fogja túlélni. Ugyanezt csinálták a kommunisták is, hogy megszűnt, nincs szakrális alap, nem is mentek semmire. És itt van az a előbbi említett, hogy a Volteri kijelentés, hogyha Isten nem lenne, ki kellene találni. Ezzel nagyon érdemes elgondolkodni. Tehát akár honnét közelítem, Európának a pusztulása az sajnos ma nagyon nagy valószínűséggel bekövetkezik, már az európai civilizációjé. Mert nyilvánvaló, hogy a muzulmánok nem ezt a civilizációt fogják folytatni, hanem azt a muzulmán civilizációt, amit hát nyilván, hát tényszerű, hogy fanatikusan hisznek. Azon egyszerű oknál fogva, mert nagyon jól meg tudják maguknak magyarázni, hogy a legnagyobb proféták közül Mohamed az utolsó, tehát Isten Mohameddel fejezte be mindazt, amit az embernek át akart adni. Ez nagyon egyszerűnek látszó igazság. hogy voltak előtte nagy proféták, Ábrahám, Mózes, Jézus, azoknak mind mondott Isten fontos dolgokat, de a Mohameddel fejezte be az üzeneteit, tehát ez az igazi. Úgyhogy ebből őket nem lehet megingatni. És a másik azért nálunk, hogy elterjednél, hogy mennyire liberális az iszlám. Hát mondjanak egyetlen olyan iszlám országot, ahol a nem iszlám hívők azok egyenrangúak. Hát ilyet nem találnak sehol. Megtűrik a más vallásúakat, de hát nem egyenrangú állampolgárként. De semmiféle liberalizmusról szó sincs. Vagy türelmességről és a többi. Tehát ha Európa nem tér vissza ezekhez az értékekhez, és ahhoz az erkölcshöz, amit már Petőfi is ugye megírt, akkor nem sok. Akkor nem nagy jövője van. Tehát mint földrajz egység persze megmarad, csak hát egész mások fogják lakni. Persze cinikusan mondhatnánk, hát a neandervölgyiek már itt kihaltak egyszer Európába, jöttek helyette mások, hát akkor most úgy látszik a következő európai nemzedéket is ez a sors fenyegeti, aztán majd jönnek helyette mások. No hát elnézést, hogy ilyen vidám dolgokat mondtam maguknak március 15-e kapcsán. Nem jó az, hogy ugye március 15-e és a 48-49-es hősi nemzedéknek vagy utóélete így alakul, és az utódai ilyen helyzetben vannak, és mindaz a hősiesség, amit ők mutattak 48-49-be, az, hogy valami, hogy mondja, más, elszántabb életet követelne a késő utókortól, de hát erre nem nagyon van remény. Nem folytatom, mert egyre szomorúbbak lesznek, úgyhogy köszönöm, és maguk még fiatalok, hát most nagy azt mondják, hogy én könnyen beszélek, hát nekem én is aggódom a 7 unokámért, hogy mi lesz velük, mert hogy én velem mi lesz, hát Istenem, most már hogy 10 évvel több vagy kevesebb, de hát a 7 unokámmal mi lesz? Az egyik akkorka mindez a kis drágaság itt bent, ugye? Hogy velük mi lesz. És ráadásul lány. És az egy muzulmán civilizációba. Olvassák el, nem tudom a szerzőt, mert végén nemrég jelent meg az Allah és Éva című könyv. Az leír pakisztáni történet, Pakisztánt írja le, muzulmán Pakisztánt. Mindazt a borzalmat, ami ott megvalósul. De hát több könyv is megjelent. Vagy aztán egyiknek az volt, hogy engedetlen, az már egy afrikai muzulmán nőnek a visszaemlékezése. Ezek borzalom, hogy miket írnak. Milyen életű. Hát ők olyanok, ez a, aki a pakisztáni történetet írt, az egy holland újságíró nő, ez pedig egy afrikai kiábrándult nő. Tehát ők úgy írják meg, hogy nem belülről, hanem hát bírálva. És ez a szerencsétlen úgy, hogy aki átélte maga is. Mindazt, amit át kellett élni. Elnézést.
Akinek van kérdés,
így. Igen. Lehet vidámabb témára is. Tessék.
A munkatársaimmal szintén beszélgettünk erről az egész választójogi dologról. És azon gondolkodtunk, hogy ebben a jelenlegi helyzetben az ígérgetések csak azt azzal lehetne elejéteni, hogyha a nettó adóbefizetők tudnának választani, mert
hát az is egy megoldás lenne, igen.
Tehát, hogy aki fizet adót, az hozzájárul a költségekhez, és cserébe legalább megmondhassa, hogy kik költséggel. De hát,
vagy lehetne, de, úgy, mint régen a virilisták, hogy a legnagyobb adófizetők szavazata többet ért. Tehát az adófizető szavazata többet ér, mint a nem adófizető szavazat. Először is lenne egy műveltségi küszöb, azon föl az adófizető szavazata többet érne, mint aki segélyekből él. Igen, lehetne egy demokráciát csinálni, persze. Igen, ez is egy megoldás lehet, mert valóban ez, ami most van, hát ez kabarja, ez nevetségessé teszi az egészet. Tessék, igen.
Olyan ideológiát, hogy ezt ott említett, amely amikor indultak, akkor ez egy nagyon szép terület,
igen,
egy forradalmi, meg
igen,
egy-egy dolgokkal indultak, és később egészen mások fordultak át, illetve hát egy kiüresettek, és nem azt merült föl, hogy nem lehet egy törvényszerűség, hogy ezek az ideológiai kiüresednek, tehát van egy életciklusuk, és utána kell valami új jöjjön.
Hát kétségtelen, hogy mondjuk ezek, tehát vannak ilyen átmeneti elképzelések. Tehát vannak bizonyos örök dolgok, bár ezt a marxisták nem szerették, de mondjuk ilyen örök mondjuk a 10 parancsolat, amely amíg ember él időszerű marad, nem üresedik ki. Vagy akár a keresztény tanítás, az evangélium. Örök időszerű marad. Például azzal, hogy mert tudja azt, hogy az ember nem tud úgy élni, hogy akaratlanul is ne okozzon másnak kellemetlenséget. Tehát központi kérdés a szeretet és a megbocsátás. Nem az igazság, mert annyiféle igazság a hány ember. Az igazságra törekvés is benn van, de fontosabb a szeretet és a megbocsátás. Tehát ezek örök dolgok, mert az ember másképp nem tud élni. Mert hogyha állandóan törleszteni akarom a sérelmeimet, az engem ért sérelmeket, akkor ennek soha nincs vége. Egyébként ez érdekes módon a görög drámairodalomban is bent van. Euripidész Orestészében ez jelen van, ezzel fejeződik be. Nem a mostani előadás a Nemzetiben, mert az borzalom. Én direkt megnéztem, nem csalódtam, tudtam, hogy ez lesz, de nem másodkézből akartam. Egy szemét gödörbe játszódik az egész. Egy szemét gödörbe játszódik, és oda száll le Apollón az Isten. Ugyanis Orestésznek ez egy szakrális drámája, tehát amikor már ugye az Ifigéni Eulisban, az Elektra után az Orestész végigmegy a történeten, és az Orestész végére már szinte mindenki mindenkit meggyilkol, mert én még ezt nem adtam vissza, még azt nem törlesztettem, és akkor még újabb gyilkosságok készülnek, és akkor Apollón Isten leszáll, és azt mondja, hogy elég volt. Ezt be kell fejezni. Ugyanaz a gondolat. Be kell fejezni. És az két szemben álló fél gyerekeit összeadja, kész, vége. Tehát ez egy ilyen szakrális megoldás. Na most ez egy szemétgödörbe, ahol ráadásul Apollón is Isten egy ilyen fiatal, fehér ruhába öltözött ilyen mafiózó gigerli, aki úgy vonaglik, meg mit tudom, sötét szemüveg, meg így jelenik meg Apollón. Tehát, na mindegy, ez a modern művészet, hát ezért pusztul el Európa. No, tehát amit kérdezett, tehát most ezen kívül, tehát az általános érvényű igazságokon kívül vannak ezek a korszaknak megfelelő igazságok. Most hát, igen, a szocializmus ugye...
A középkorból eltekintve azért ritkán, hogy hát nem olyan jellemző, hogy politikai, tehát nagyon más van persze a politikai, van jelenleg, legalábbis a bocsánat az utóbbi.
Hát az utóbbi, hát 19. századig meghatározó volt. Hát a 19. hát most ez az, ami szerintem a pusztulás egyik oka. A 19. századig a kereszténység meghatározó volt, a kereszténység az nem egy átmeneti igazság. Tehát ez vagy kitart velettem valaki, vagy elpusztul. Ez így jelenik meg. Na most vannak az átmeneti igazságok, mit tudom, mint a marxizmus, vagy a ilyen szocializmus, olyan, mit tudom én, gondolat. Ezeken átmeneti igazságok, lehet köztük emberséges is, de hogyha mondjuk alapjában nem az Isten igazságra épül, akkor általában ezek eltévednek. Ahogy például már a középkorban is megjelentek a különféle eretnekségek, amelyek között rengeteg volt az embertelen. Ugye várják a világ végét, tehát nem vállalunk gyereket, bőtölünk, tönkretesszük magunkat, hogy mit. Szóval mindenféle őrült téveszmékhez jutnak el, egész vidékek néptelenedtek el adott esetben. Ami ellen természetesen felléptek, hogy ez egy embertelen valami. Most később meg jönnek ezek a világ megváltó eszmények, amelyek ugye csak materialista alapon akarják a világot megváltani, és úgy tűnik, hogy ezek is nagyon átmenetinek bizonyulnak, és nagyon tévedegnek. Mert ezek meg pont az ember lelkével nem tudnak mit kezdeni, az ember lényegével nem tudnak mit kezdeni. Tehát ezek például az ateista világ megváltó gondolatoknál ez egyértelmű. Azt hitte, hogyha megteremt egy anyagi bőséget, bár ez soha nincs, mert mi az, hogy bőség, mihez viszonyítva bőség, hogy akkor minden rendben lesz. Tehát ezek a rövid lejáratú elméletek. Na most én úgy, mert azt gondolom, hogy Európa a Krisztus utáni mondjuk 4.-5. századtól, mikor ugye a római birodalom megbukott és a keresztény alapon újjászerveződött Európa, a 19. századig egy óriási fejlődést járt be. Az akkori, hát jelentéktelen Európa a 19. századra a világ szellemi, politikai, gazdasági központja lett. És ez egyben a bukásának, hanyatlásának a kezdete, mert, ahogy Németh László fogalmazott, erőt vett rajta az önhitségi téboly. Azt hitte, hogy mindent megoldott. Ugye valóban voltak jelentős természettudományos felfedezések, és akkor azt hitte, hogy hát most már mindent tud. És amikor Laplace az égi harmóniákról ír, és bemutatja Napóleonnak, és Napóleon megkérdezi, és Istennel nem foglalkozik, azt mondja, az Isten nevű hipotézisre nincs szükségem fenség. Mondja ezt még Napóleonnak, tehát még a század elején. Tehát ezek a gondolatok Európában a 19. századot végig kísérték. És a 19. század végére általánossá váltak, és így jelentek meg azok az irányzatok, amelyek kizárólag a matériára koncentráltak, csak úgy látszik, hogy ezek, hogy mondjam, ez nem elég önmagában, egyik sem aratott, egyiknek sem volt sikeres és hosszú időszaka, ahol szerencsétlenségre hosszabban meggyökeresedett, ott tragédiát hagyott maga után, mint az orosz bolsevizmus. Tehát ezért mondom, hogy amik a világban amik jönnek fel, leginkább a muzulmánok, ami nekem ugye nem rokon szenves, én az európai civilizációt, a keresztény alapú civilizációt sokkal jobbnak és emberségesebbnek tartom, de ami az ő erejük az, hogy megvan a szakrális alapjuk. Most mindegy, hogy az nekem nem rokon szenves, de az megvan nekik. Tehát én így osztanám fel, hogy a kereszténység az nem csak a középkor, hanem egészen az újkor, ezért a 19. századig meghatározó, mert igaz, hogy közben van egy nagy vallásháború például, az 1600-as években van a 30 éves háború, és aztán 30 év küzdelme kellett ahhoz, hogy mindenki tudomásul vegye, hogy a másik is van már, aki túlélte, hogy a másik is van, és ott van. Na most mondhatjuk, hogy egy 20. században megvan ennek a 20. századi változata, mert tekinthetjük úgy, hogy az első és a második világháború az Európa 30 éves háborúja 20 év szünettel. Mert 1914-től 1945-ig. Közben volt egy kis szünet, akkor is volt itt a Csetepaté, Spanyolországban, stb. És ez pedig ugye a nemzetek közti Csetepaté volt, ahogy az első 30 éves háború az a vallások közti küzdelem, a vallások közti küzdelem volt, ez pedig a nemzetek közti küzdelem. Most ebbe Európa nagyon belerokkant ebbe a másodikba, mert hihetetlen vérveszteséget szenvedett. Mert azért a második világháború is döntően Európába zajlott. Másutt is volt, de a legnagyobb veszteséget itt is Európa szenvedte el. Mert például Dresdába valószínű legalább annyi ember elpusztult, ha nem több, mint Hiroshimába. Csak nem atombombától, hanem gyújtóbombáktól. Hát én ezt a keresztény alapú Európát, azt egy hosszú folyamatnak érzékelem, majdnem másfél ezer éves folyamat, ami Európát oda vezette, ahol van, csak most ez megbicsaklott itt Európában.
És ennek ehhez van, hogy megtervezett közel az Európai Unió?
Nem, az egy külön ügy. Hát különben is az Európai Uniót a keresztény demokraták kezdték. Tehát az Európai Unió az nem ebben a ilyen szempontból nem játszik szerepet. Az, hogy az Európai Unióban felülkerekedik az az irányzat, amelyik megtagadja Európa gyökereit, hát az az ő baja. De nyilvánvaló egy Schumann, egy Adenauer, mint kereszténydemokraták, ha nem tagadták volna Európa keresztény gyökereit az új európai alkotmányba, ők hívő emberek voltak és kereszténydemokrata politikusok, hát ők kezdték. Na most hát az utódok mit csinálnak belőle, az más. Itt 68 után következik be, utaltam rá, 68 után következik be egy óriási változás, amikor ez a sok kóbor eszme úgy kirobbantja, azt most a kelet-európai 68-et, a csehszlovák 68-ettől mindig válasszuk le, mert az egy egészen külön ügy. Tehát itt a nyugat-európai 68 az az, ami ebből a szempontból tragikusan meghatározó, mert gyakorlatilag ez ért el, hogy az eddigi értékeket látványosan felülírják. Ami eddig európai érték volt, az látványosan kikerült. Vagy a szélre került, és más elképzelések váltak divatossá és elfogadottá. Tehát 68 az egy nagy kegyelemdöfés volt Európának. Tessék!
Nem egy kérdés, hogy a véleménye arról, hogy a 60 házon keresztül 48-ban a Rócsilban házadottak, aki a szabadság, akkor az a mondi szabadság.
Nem tudom, én nem láttam ezeket a számlákat. Elképzelhető, hogy hogy a Rothschild bankház támogat egy dinasztiát, az elképzelhető, de hogy ők direkt azért robbantották volna ki a magyar szabadság forradalmat és szabadságharcot, hogy ebben Magyarország most tönkre menjen, vagy nem tudom milyen. De utána jött Magyarországnak egy virágkora a monarchiába. Tehát igaz, hogy a 1049-ben kegyetlenül elfolytották a szabadságharcot, jött egy önkényuralmi korszak, viszont a 67-es kiegyezés után jött egy óriási fejlődés Magyarországon, amiben nem volt törvényszerű, hogy úgy végződjön az első világháborúba. Na mert hát volt olyan is, hogy a háborúkat is a bankházak robbantják ki. Na most kétségtelen, hogy van ilyen, hogy politikai központok beavatkoznak más ország politikájába. Például ugye előkerültek, az más téma, azok az iratok még a 1917-ből, amelyben a német császári udvar és a német hatalom, pontosabban a német kormány hatalmas pénzösszegeket utalt át Szentpétervárra, hogy a szakszervezetek pénztárát feltöltsék, és így az öntudatos orosz munkások teljes fizetés mellett sztrájkoltak. Ugyanis az volt a lényeg, hogy Oroszország kiessen a háborúból. Tehát erre megvannak a bizonyítékok. Nézze, hogyha ezeket a Rothschild, ezek az anyagok, papírok előkerülnek, akkor el lehet majd gondolkodni. Csak azért mondom, egy kicsit ez azért furcsa, mert ezért ilyen hosszú távra nem lehet előre a történelmet beprogramozni.
Szétlassan Széchenyi próbálták beavatni, és azt hitték, hogy Széchenyi lesz ez a kulcsfigura, aki mellé Széchenybe felébredt a magyar tudat, és én hiszem, hogy nem öngyilkos, tehát nem megölték, és azért ja. Tették félre.
Hát, ez viszont már hitkérdése, úgyhogy ez... Igen. Én értem, mert erre nincs mit mondani, tehát ha valaki ezt így gondolja, akkor... Igen, hát van sok érdekes elképzelés, kétségben a történelemről, tehát nagyon sok érdekes elképzelést lehet megfogalmazni, csak mondom itt azért én, aki, igen, igen, értem, értem, gondolom, igen. Szóval én ennek kapcsán egy kicsit gyanakvóbb vagyok. Tehát nézzük, még egy fizikusnak arról tartanának mondjuk előadást, hogy hogyan lehet megvalósítani a perpétuum mobilét, akkor is azt mondja, jó, jó, de azért egy kicsit várjunk először talán. Szóval én úgy vagyok ezekkel, tehát olvastam én is egy-két írást, Pap Gábor tanulmányát a Szent Koronáról, és a többi. Tehát hogyha ez a kép nem itt van, hanem ott helyett, a kép helyett nem ez van, hanem az, akkor, és hogyha ezt, és a Habsburgok ezt kicserélték titokba, hogy ezzel a magyar nemzeti öntudatot rombolják, szóval egy kicsit túl sok a ha. Tehát nem hiszem, hogy a történelemben azért így működik. Vannak ilyen közvetlen beavatkozások, kiélezett helyzetben, háború alatt igyekszik a másik országát tönkretenni, a hátországot fellázítani, ahogy például ide tartozott az is, hogy a nyugatiak pedig úgy megijedtek Oroszország összeomlásától, miután ugye 18 márciusában a bolsevikok megkötötték a békét a németekkel, hogy gyorsan elkezdték szervezni a monarchiában élő kis népeknek az elégedetlenségét. Például jó példa erre, hogy a hős lengyel nép függetlenségének a gondolata addig a nyugati világnak eszébe se jutott, amíg Oroszország a nyugattal szövetségben harcolt. Miután Oroszország kiesett a harcoló felek közül, a nyugat azonnal felfedezte a hős lengyel nép szabadságvágyát, és elkezdte támogatni a független Lengyelországot. Addig szó se volt róla, hogy a harcoló Oroszországgal szembe támogassa Lengyelországot. Hát ez így működik. Aztán utána támogatta cseheket, délszlávokat, mindenkit, hogy minél nagyobb legyen a felfordulás a monarchia környékén, hogy a hátország fellazuljon. Nyilvánvalóan megindult a propaganda a hátország irányába. Tehát ez természetesen ezek tények. Tehát ez úgy jelen van, csak én ezeket a hosszú távú ilyen nagyon, nagyon csavaros elképzeléseket, hát egy kicsit gyanakodva fogadom, hát ha valaki majd egyszer be tudja bizonyítani, rendben van. Az is az emberiségnek egy nagy jó tevője lesz, aki majd egyszer megalkotja a perpétuum mobilét. Tudom, nekem én is találkoztam egy őrültel, aki megmondta, hogy ő már megcsinálta, csak nem mondja meg a kommunistáknak. Most nem tudom azóta aztán megmondja-e, de...
Kezdetettől megvan a mozdulat.
Na jó, csak az nem csinál nekünk villanyáramot. Na, tessék.
Nekem egy olyan kérdésem, igen, lenne, hogy a forradalom és szabadságharc vezető személyiségeinek, tehát gondolok itt az első magyar felelős kormánynak a tagjaira,
igen,
a hadsereg vezetőire, és mondjuk értelmiségiekre, művészekre. Mi volt a programjuk a szabadságharc utáni időszakra, mert nyilván azzal a feltételezéssel és szándékkal robbantották ki az egészet, hogy győzzenek, és nem azzal számoltak, hogy veszíteni fognak. Tehát mi volt a programjuk utána?
Na most, hogy kezdjem. Tehát maga a szabadságharc az úgy robbant ki, hogy egy megvalósuló programot a bécsi kamarilla megakadályozott, leállított. Tehát a program az volt, hogy Magyarország egy reform ország, népképviseleti országgyűléssel, felelős magyar kormánnyal, ez volt a program. Ezt első ijegységben elfogadták, kinevezték a Batthyány kormányt, majd az egészet leállították azzal, hogy Jelasicsot megindították a Batthyány kormánnyal szembe, Magyarországgal szembe. Na most, a program ez volt, ami a pozsonyi diéta programja volt, ami a márciusi ifjak programja volt, lényegében ez volt a program. Nyilvánvaló, hogy egy konzervatív reformer Széchenyinek más volt a programja, mint mondjuk egy radikális Vasvári Pálnak. De a lényegében a program ez volt, és ők ennek a megindult programnak a védelmére keltek harcra, Ráadásul az egész ugye az a nemzet elleni támadás volt, hisz Magyarországot támadták meg. Tehát nem úgy vetődött fel, hogy egy program szellemében harcba indulunk, hanem egyszerűen van egy honvédelem, hogy megtámadták azt a nemzetet, amely ezt a programot kezdte el megvalósítani. Tehát ezért lett a katona honvéd. Hogy ez a honvédelem, és ez a honvédelem ez megint egy olyan érdekegyesítő volt, amelybe a nem kifejezetten ugye elvakult császárhű emberek, vagy azokon kívül mindenki más belefért. Volt olyan, hát aki annyira udvarhű volt, például Gáspár János tábornok, aki egy darabig küzdött a honvédségbe, aztán ott hagyta, mert ő annyira olyan hálát érzett a császár jutva szembe, hogy ezt nem tartotta összeegyeztethetőnek, hogy ő most ellene harcol. Ő lovászfiúból lett tábornok, és hát, hogy mondjam, a janicsár hálaérzés megmaradt benne. Mondjuk egy magyar grófban nem kellett, hogy ekkora hálaérzés legyen. Ez is egy furcsa dolog, ám nem biztos, hogy a legszegényebb a legjobb. Vagy a legmélyről jöttebb a legjobb. Erre jó példa ez a Gáspár János tábornok, akit aztán, hát nem ismer, ideje korán visszalépett, és hát természetesen baja nem esett, igaz, hogy aztán nem reaktiválták, de élete végéig vígan élt, gondolom, a tábornoki nyugdíjából. Tehát ez röviden, ha kielégíti, hogy itt ez egy védelem volt annak a programnak és a hazának a védelme. Ez volt a cél. Na most nézze utána, mi következik, demokráciát akaró emberek, a parlamentnek, tehát és a parlamentnek felelős kormányt akaró emberek, hát azok eleve ebbe gondolkodnak, hogy választások, és akkor a választásoknak megfelelően alakul meg a mindenkori parlament, és az ottani erőviszonyoknak megfelelően alakul meg a mindenkori kormány. Aztán utána hogy vesztek volna össze, hát azt már nem tudjuk rekonstruálni. Igen?
Mondjuk azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk utána milyen, tehát hogyan képzelték el Magyarország helyét Európában, milyen kapcsolatot alakítottak volna ki Ausztriával, és mi lett volna Magyarország államformája?
Nyilván, nem, akkor még ez egyértelmű, hogy királyság, a republikánusok kevesen voltak. Hát jellemző, hogy Kossuth például arról próbált tárgyalni, hogy valamelyik orosz nagyhercegnek ajánlják fel a magyar koronát, hogy ezzel netán az oroszok támadását le lehet állítani. Tehát elképzelhető lett volna nemzeti királyság is, de hogyha mondjuk egy-egy alapon kiegyeznek a Habsburgokkal, hogy hadfejétbe kiegyeztek, ha mondjuk ez megtörténik 49 környékén, akkor elképzelhető lett volna egy társuralkodói helyzet. Most az a kérdés persze az attól is függ, hogy Ausztriában hogy alakulnak a belviszonyok. Ausztriában mennyit ér el a forradalom? Meddigre jut el a forradalom? Milyen lesz a restauráció? Sok mindentől függ. Tehát kétségtelen Kossuth hajlamos volt arra, hogy a nemzetközi erőviszonyokat egy kicsit délibábosan lássa. De természetszerűen nem tehetett volna mást, alkalmazkodik ehhez a helyzethez. De mondjuk ezt nem tudjuk megmondani, mert nem tudjuk, hogy a környezetünk hogy alakul. Tehát hogyha mondjuk egy megegyezés létrejön, de hát az erőviszonyok sajnos olyanok voltak, hogy miután már az orosz cár beavatkozott egy elég jelentős haderővel, akkor itt már nem lehetett arra számolni, hogy itt valami döntetlen ki lehetne hozni. Tessék!
Azt szeretném mondani, hogy azért a 49-es frontfosztásig a császár és király nevében is jóváhagyásával vonult hadba a magyar hadsereg.
Igen.
Tehát azért ez ott volt, illetve hogy az osztrák zavargások idején sem tudták azt, hogy átmenjenek-e Ausztriába, és hogy mit csináljanak. Tehát ők nem óhajtottak belefolyni, és végig ez volt, hogy ők hűségesek voltak a Habsburg királyhoz és császárhoz, viszont mivel valaki más bejött az országba, akkor az ellen megvédték az országot. De ők alapvetően a Habsburg király alattvalói voltak, és ez a trónfosztási
a magyar király alattvalói.
Igen.
Mert én a Habsburg házból származó magyar király alatt valójának tekintélyt magukat, na most a helyzet változik Ferdinánd lemondatásával és Ferenc József császárrá koronázásával. Most, és változik a debreceni trónfosztással. Na most nagyon sokan ezt a debreceni trónfosztást ezért tartották mondjuk felesleges kekeckedésnek, hogy így mondjam, mert azért nem álltunk olyan erővel, hogy itt ezt a honvédő nemzeti összefogást mondjuk ezzel gyengítsük, mert ez is néhány embert elbizonytalanított, mert eddig valóban azzal ment a küzdelem, hogy a király által kinevezett minisztérium és a király által kinevezett kormány, tagok és a többi, és nagyon sok főtisztet még a király nevezett ki, tehát hogy ezek úgy harcoltak, hogy itt egy orv támadás érte Magyarországot. Na most a helyzet aztán egyre bonyolultabbá vált, amikor Jelosics után az osztrák seregek benyomultak, de hát akkor viszont azt lehetett remélni, hogy mint egy patthelyzet esetén esetleg egy megegyezés lehet kikényszeríteni, ami aztán, mondom, az orosz beavatkozással megszűnt, aminek ez a remény, ez elillant az orosz beavatkozással, és hát ugye a végén Görgeinek már más választása nem maradt, mint hogy az a 30 ezer fegyvertelen ember letegye a fegyvert. Kicsit furcsa hangzik, azért mondom fegyvertelen, mert hát jó kardjuk volt meg szuronyuk néha, de hát igazán lőszer, ami kellett volna, ágyú, ellátás akkor már nem volt. Mert a temesvári csatába sajnos a Dembinszkiben vezérelte, honvédség főereje megsemmisült. Tehát a Görgei nem tudott egyesülni a temesváriakkal, hiába adta ki a parancsot Kossuth, hogy az a hadsereg jöjjön és egyesüljön Görgeivel, nem Arad felé mentek, hanem elmentek Temesvár felé. És ott csatát vállaltak, és csúfos vereséget szenvedtek. Tehát és ha már így alakult, a Görgei utána döntött úgy, hogy hát akkor nincs mit csinálni, ezek után már nincs mit csinálni. Tehát ez, mert ha a két fősereg még tud egyesülni, akkor elképzelhető, hogy még valamit a patthelyzet érdekében valamit tud csinálni, de azután, hogy ez a szerencsétlen állapot bekövetkezett, utána már nem volt mint a fegyverletétel, vagy pedig annak 30 ezer embernek is egy jelentős részét meg megaszaboltatja egy csatában. Na most hát ez nehéz, hogy ki mennyire... Tehát annak a megítélése nehéz, hogy ki mennyire lelkiismeretes, és ki mennyire bízik a szerencsébe. Mert lényegében a politikusoknál, a hadvezéreknél a megítélés az, hogy sikerült neki, vagy nem sikerült. Ezt azért hozom fel, mert amit Bem Erdélyben művelt, az katonailag végig hajmeresztő volt. De bejött neki. Sikerült. De aztán végén Temesvárnál, annál, vagy Segesvárnál, aztán majd Temesvárnál, de Segesvárnál annál borzalmasabb. Ott aztán már nem ment a blöff, hogy így mondjam. Tehát addig bejött neki minden, hihetetlen dolgokat művelt, és sikerrel. Mondjuk egy más típusú hadvezér ebben nem ment volna bele, mert ekkora kockázatot nem vállal. Tehát ez most nem Bemet akarom bántani, mert bejött neki, sikerült, tehát igaza volt. Csak azt akarom mondani, hogy a politikus megítélése, hogy egyértelmű, ha sikerül neki, akkor tudomásul vesszük, hát ha megbukott, akkor vége. Mert ezt úgy nem szokták Bemmel kapcsolatban elmondani, hogy tényleg katonailag az néha tényleg elképesztő, hogy miket csinál, de hál' Istennek mindent meg tudott oldani. Csak aztán, mikor Segesvárnál az oroszok rádöbbennek, hogy mi van, akkor nem kegyelmeznek. Ugyanis mikor Segesváron az oroszok odaértek, körüljárták, azt hitték, hogy ez az előőrs. És keresték, hogy hol van a fősereg. És a kozákok körbe lovagolták a környéket, keresték, hogy honnét jön a fősereg. És akkor megdöbbenve tapasztalt, hogy sehol senki, hát akkor aztán elsöpörték kegyetlenül az ott felállított moroknyi kis sereget. Szóval azért mondom, Temesvárnál ott aztán ez a hajmeresztő megoldás ott már nem jött be. Vagy Segesvárnál, bocsánat, Segesvárnál, a segesvári csata. Most Temesvárnál ott nagyobb, kiegyenlítette volt az erő, ott viszont nem volt megfelelő hadvezér. A Temesvárnál az volt a gond, hogy a Szabadságharc egyik legkártékonyabb tábornokát, Dembinszkit nevezte ki Kossuth fővezérnek, aki Kossuth parancsát megszegve nem azt csinálta, hanem nem visszafele jött, hanem elfele ment, Temesvár fele, nem, hogy nem egyesült Görgeivel. Tehát ha igazán valaki áruló, akkor Dembinszki volt az. Hogy nem azt csinálta, ami az egyetlen megoldás lett volna, hogy a maradék honvédseregek egyesülnek, és akkor együtt próbálnak egy helyzetet elérni, és akkor így már Temesvár után valóban nincs remény. Ugye Ben az utolsó pillanatban megérkezett a csatatérre, akkor Ben vegye át a parancsnokságot, jó, akkor Ben átvesz utolsó pillanatban a parancsnokságot, a kapkodás ilyenkor a legrosszabb, hogy Deák Ferenc mondta a megbokrosodott lovak példáján, hogyha megbokrosodnak a lovak, akkor az a legrosszabb, hogyha a Kocsis kezéből elkezdjük kapkodni a gyeplőt. Mert ha egy ember kezében van a gyeplő, még van remény, hogy nem borulunk fel, de elkezdjük egymás kezéből a gyeplőt kapkodni, akkor az biztos, hogy katasztrófa lesz. Tehát itt is azt történik, akkor vegye át Ben. Na jó, Ben átveszi, a csata elején azonnal egy ágyudör golyótól megbokrosodik a lova, leesik a robáról, eltűnik a pálperece, nem tudja folytatni a küzdelmet, Dembinszki meg van sértődve, én most már nem csinálom, szóval kabaré. Na, szóval ha nem lenne nemzeti tragédia, kabaré. Hát persze, hogy elveszik a temesvári csata. Ráadásul az ágyukat nem oda küldik Temesvárra, hanem jó máshova, mert Dembinszki már leirányította a határszélre, mert neki más elképzelése volt, úgyhogy ágyuk sehol a főparancsnok szerencsétlen intézkedése következtében, hogy hát ennyi. És akkor a végén Görgei lett az áruló. Ezért mondom, mert ez ilyen furcsán alakul a történelem.
György, kérdésem.
Tessék.
Tudomásod szerint a Roda 13-ban van nem magyar származás is.
Sok. Többség, nem mind azért, nem mind, de sok.
Mi volt az, ami rávett őket arra, hogy az magyar szabadságharcban részt vegyenek?
Hát ez egyrészt volt a katonai... Egyrészt volt a katonai becsület. Tehát egyrészt volt az a becsület, hogy ők így szolgáltak, és úgy érzékelték, hogy Magyarországot hátba támadták. Most ne felejtsék el, ezt most nehéz erről beszélni a 21. század elején. A 19. században ez még élő fogalom volt, hogy becsület, hűség, manapság ez vicc. De akkor ezek még élő fogalmak voltak. Tehát akkor volt egy ilyen becsület, ami itt tartotta az embereket, amellett a nép mellett, ezeket a nem magyar tiszteket, akiket úgy az ő megítélésük szerint is egy orvtámadás ért. Másrészt pedig nagyon soknak tetszett az a gondolat, amit itt Magyarország meg akart valósítani, tehát egy korszerű monarchia. Tehát nem egy köztársaság volt itt a cél, hanem egy korszerű, egy parlamentáris, egy monarchia. Tehát ugye nem véletlen, ugye Széchenyinek Anglia volt a példája. Tehát monarchia, de parlamentáris demokráciával. Tehát ez nagyon sokuknak tetszett, és ezek hát az akkori tisztikar azért egy művelt, a világot ismerő társaság volt, magyarok is, nem magyarok is. Hát nem véletlen, hogy a Mészáros Lázár, aki ugye hadvezérnek nem volt jó, de egy művelt ember volt, hát a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett az elején, mert hát nagyon sok mindenhez értett, botanikával, nem tudom mi mindennel foglalkozott, tehát Görgei kiváló vegyész volt, ő vegyész szeretett volna lenni, úgyhogy arról ábrándozott, hogy majd valahol vegyészetet tanít. Tehát nagyon sok művelt ember volt, a tisztikar az egy művelt társaság volt, és ott pláne a tábornoki karban rátermett, felvilágosult művelt emberek, és tetszett nekik. Tehát mondom, egyrészt a becsület, másrészt pedig tetszett nekik, a többségnek tetszettek azok a törekvések, ami itt Magyarországon megfogalmazódott. Persze ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy ne torzsalkodtak volna egymással, mert hát kérem szépen, ez mind másként nem megy. Hát ha valamit akarunk csinálni, vagy közösség dönteni akar, hát a különböző vélemények fogalmazódnak meg. És hát akkor ott persze néha éles vita robbant ki, hogy most akkor hogy csináljuk. De tessék van.
Tudva elő, hogy akkor 40% volt Magyarországon a magyaroknak az állásra.
Igen.
Mennyire használták föl a nemzetiséget, miután úgy tudom, hogy akkor még nemzetállami horvátokon kívül a többieket nem tekintette Magyarország nemzetiséget.
Igen, tehát nem állom ki.
Hát?
Hát nagyon kihasználták. Erről ugye lehet tudni. Hát egyrészt a szerbeknek a délvidéki vérengzése rendkívül, és a másik pedig a románoknak az erdélyi vérengzés. Ez most kezdtek el nemrég cikkezni erről, sajnos ez hogy a köztudatból jobban kiesett a szerb vérengzésről, többet lehetett tudni, de az erdélyi, a nagyenyed kiírtása például, szóval ez ugye kicsit elfelejtődött Magyarországon, tehát ez egyértelmű, hogy ezt kihasználták. A szlovákok azok két részre szakadtak, egyik részük Kossuth-tal harcolt, a másik részük viszont az osztrákokat támogatta, tehát ott megoszlott a szlovákság. Hát ez megint olyan, mint amit az első világháború kapcsán mondtam. Hát nyilván mindenkit felhasznál egy hatalom a saját érdekében, Habsburg udvar is igyekezett ezeket kihasználni, és ezek iszonyatos vérengzéseket követtek el valóban. Szóval jobb nem rá gondolni, de hát nem lehet nem rá gondolni. Tehát egyes erdélyi vidékeken akkor írtották ki a magyarságot úgy, hogy ott már nem tudta pótolni ezt a veszteséget a magyarság. Tehát mondom, például Nagyenyed a legismertebb. Ezért írta a költő, hogy láttam múlhatatlan gyászú templomát. Tehát és az a magyar iskolaváros, csak most már magyar lakója nem nagyon van. Tessék? Igen.
És ott lenne a kérdésem, hogy a nők példa, tehát mi érdekük, húzódik ez, hogy is.
Hát azt én nem tudom. Ezt én nem tudom, bocsánat, erre ilyen pontosan nem tudok válaszolni, és hogy a nőknek ez miért jó, hát ezt ők tudnák eldönteni. Én inkább divatot látok bent. Egy hölgynek olvastam a véleményét, aki átért az iszlámra, egy német hölgy, arról beszélt, hogy mióta átért az iszlámra, azóta mindenki odafigyel rá. Hát ez is egy, hát kérem szépen, ez nagyon fontos. Hát most, szóval valami, valahol egy ilyen, hogy mondjam, kurrens kisebbségnek lenni, az jó üzlet is. Az, hogy mi itt magyarok vagyunk, az senkit nem érdekel. De hogyha mit tudom én, valamelyik közülünk mondjuk elhatározná, hogy mondjuk azt mondja, kérem szépen, hát én most transzvesztita leszek, és csinálok egy nagy föltáró önvallomást, hogy én eddig meg, hogy mondjam, elhazudtam a valódi énemet, és ha én is mondjuk itt női ruhába jelennék meg, mondjuk nem itt, hanem mondjuk egy átlagos előadáson, biztos, hogy nagyobb tömeget vonzana. Egy castingot tartanék, ugye, hogy a gyerekeim és az unokáim tévedés. Szóval nem akarom elviccelni, de valóban, higgyék el, sokszor erről van szó, hogy nagyon sok embernek ez úgy egyszerűen egzisztenciális kérdés. Kisebbség illik támogatni, meg lehet belőle élni. Másik valóban jobban bekerül a figyelem központjába, és a harmadik pedig, hogy a keresztény vallásból, ugyanis Európában, azért ne felejtsék el, a felvilágosodás óta folyamatos a keresztény vallás gyalázása, mocskolása. Ez különösen felerősödött a 19. században, a 20. században még inkább. Ez a marxizmussal még inkább megerősödött, a nácizmussal, tehát a különböző szélsőjobb, szélsőbaloldali diktatúrákkal. És akkor néhány embernek még fölvetődött az is, hogy hát ugyan, hát akkor miért beszélünk itt akár Istenről is? Hát ugye Isten mindezt megengedi, teszik fel a szerintem hülye kérdést, hogy miért engedi. Hát mit lehet, de nem engedi. Hát Isten, tessék olvasni a 10 parancsolatot, Isten ezt egyáltalán nem engedi. Csak hát az ember kapott egy szabad akaratot, és Isten a legnagyobb liberális. Megmondja, hogy mit nem szabad, de nem akadályoz meg benne, hogy megtedd. De most itt a lényeg tehát az, hogy Európában sikerült a kereszténységet, tehát hogy ezeknek a különféle ellenirányzatoknak, hogy mondjam, tehát hiteltelenné tenni nagyon sok ember szemébe. És akkor most előáll az a helyzet, hogy az európai ember valamifajta, ahogy mondtam, szakrális alap nélkül sem érzi jól magát. Erre már régebben is volt példa, gondoljanak arra, hogy a 60-as években inkább a kelet felé tájékozódtak. Akkor lett divat a buddhizmus Európába. Megjelentek itt is buddhista csoportok. Na most ez úgy ellecsengett. Na most sajnos az iszlám tartósabb, mivel hogy Európában már él egy jelentős iszlám közösség. És akkor ez lett, hogy a kereszténységhez nem tér vissza, mert ugye ezt ilyen snasznak érzi. Viszont akkor itt van, ez egy valami újdonság. Csak ez most divatos. Kereszténynek lenni nem divat. Muzulmánnak lenni divat. Szóval ez nagyon sokat számít, hogy valami divatos is legyen, mert az emberek szeretik a divatot. Most aztán a kereszténység megtalálja-e ennek az ellenszerét, de nem nagyon úgy néz ki sajnos. Tessék!
Hogy az osztrákok, Ausztria hogyan tudta a történelem során kialakítani, akármilyen pénzképes is ilyen nagy befolyásról képességgel rendelkezni. Tehát ez esetleg a nemzeti öntudatban van benne, vagy ennyire jó diplomatáik lettek volna, vagy ez olyan tudták megoldani akár a múltban, akár napjainkban is, hogy mire ilyen képes, akár napjainkban is egész nagy befolyásról képességgel rendelkezik, különösen keletkezik a befolyásról.
Most a múltban ez azzal függ össze, hogy ez a múlt ugye az a dinasztikus korszakban kezdődik. A Habsburg dinasztia az egy időt álló dinasztiává vált. Igaz, hogy már harmadik Károlyjal kipusztult volna, de akkor elfogadták a nőági örökösödést. Ha mi ezt Szent István korában el tudjuk fogadtatni, mi mindig megvan az Árpád ház esetleg. Csak akkor ezt nem lehetett megcsinálni. Tehát a Habsburgok is kipusztoltak volna, de hát elfogadtatták, és Mária Terézia királynő lett, Habsburg lotaringiai ház után, ugye lotaringiai Ferenc férjel, folytatódtak a Habsburgok, és szült rengeteg gyereket, hogy legyen dinasztia. Na most tehát először is volt egy időtálló dinasztia. Mondom, még ezt is túlélték. De ekkorra már ez a dinasztia nagy hatalommá vált. Tehát itt nem az osztrákok önmagába, hanem az, hogy az osztrákokon kívül még sok területet megszerzett a Habsburg dinasztia, sőt egy ideig ugye még a spanyol Habsburgok révén még egy olyan világbirodalom voltak, ami párját ritkítja. De most, miután ez ketté szakadt, hogy külön vált a spanyol és a külön az osztrák Habsburgág újra, tehát, de megmaradt, a dinasztiának megmaradt a sok nemzetiségű birodalma, amelynek egy jelentős része volt a Magyar Királyság. Ugye hát ezért volt az a küzdelem ugye Mohács után, és Ferdinánd királyá választásával a Habsburg dinasztia megszerezte Magyarországot. És utána már csak ugye Erdély nem tartozott oda, és hát ismerik a történet. Tehát ez a lényeg, hogy a dinasztia egy olyan hatalmas birodalmat épített ki, és ezt működtetni is tudta, mert akkor még abban az időben a sok nemzetiségű volt, az nem volt széthúzó erő. Ez majd csak az első világháború után robbantja fel a Habsburg birodalmat. Tehát a 20. század elejéig ez nem akkora széthúzó erő, vagy szétfeszítő erő a sok nemzetűség, hogy szétrobbantana ezt a birodalmat. Tehát itt erről volt szó, hogy volt egy életképes dinasztia, amely ugyanakkor, lássuk be, mindig meg tudta valósítani azt a kormányzást, hogy ez a dinasztia megmaradt, ez a birodalom megmaradt és túlélte, vereségek ellenére győzelmek jöttek. Szóval ez ennek a titka, nem Ausztria népének a különösségében van. Na most, hogy ma, hogy Ausztriának a befolyása az nagyobb, vagy nagyobb, mint amekkora Ausztria, az meg ugye abból következik, hát főleg itt a keleti térségben erőteljes, hát hogy Ausztria szerencsére 45 óta nyugathoz tartozott, és élvezte mindazt az áldást, amit ez jelentett, főleg az Ausztria is átélte azt az óriási fejlődést, amit az 50-es évektől a 70-es évek közepéig a nyugat átélt, ami egy példátlan fejlődés, egy ilyen gazdasági fejlődés nincs még egy a közelmúlt történetében, vagy az ismert történetben. Ez egy hatalmas gazdasági fellendülés, egy teljes gazdasági megújulás és átalakulás, ami Nyugat-Európában történt a II. Világháború után, főleg tehát már az újjáépítés sem úgy újjáépítés, mint nálunk, mert nem a régit építették újjá, hanem már sokkal korszerűbb formába. Ez volt a Marshall segély lényege, hogy újjáépítünk, de nem ugyanazt, hanem sokkal korszerűbben, ha már egyszer lerombolta a háború. És folytatódott ez a korszerűsítés. Na most a kommunizmus óriási bűne, hogy például bennünket ebből kirekesztett. Ausztria ebbe belekerült 55-be, egy kis pangás után. És ezzel gazdaságilag úgy megerősödött, ahogy minden nyugati ország, és így tehát erre a szomszéd kelet-európai térségre hatással tud lenni. Tehát ez, ahogy úgy látom, ez két dolog. Mondom, az első az a szerencsés dinasztikus politika. Erre aztán mondták, hogy házasodj Ausztria és ne háborúsz, tehát ez is be volt kapcsolva, jó dinasztikus kapcsolatok. És hát ezzel túlélték. Ahogy hát a mi csetepatéinket is elfolytogatták, épp most beszéltük róla, mert nekik ezek csetepaték voltak. És gyakran megegyeztek a végén. És hát kétségtelen, hogy 67 után egy óriási fejlődésen ment át Magyarország is. Csak hát mondom, a 19. század végére már a nemzetiségi szétfeszítő erő olyan erős lett, hogy akkor ez egy háborús vereség után ezt már nem tudta a birodalom túlélni. Ha nincs világháború, akkor ez nem jelenik meg így. Na, de hát volt. Na most hát lehet, hogy a Rothschildoknak ez érdeke volt, hogy Ausztriát szétrobbantsák, majd, nem tudom. Mondom, elképzelhető, de hát majd előkerülnek a számlák egyszer.
Ez a nemzeten tudatfejlődés az automatikusan jött, vagy valamilyen esetleg felelhető csoportok által irányított?
Nem, hát ez, hogy mondjam, úgy automatikusan jött, hogy kérném szépen, amikor ahogy terjed a műveltség, tehát hogy mindennek van árnyoldala. Ahogy terjed a műveltség, a civilizáció, meg kell tanulni, írni, olvasni, és akkor nyilván mindenki igyekszik a saját magától beszélt nyelven megtanulni, írni, olvasni. Innét jön. Az ész bajjal jár, szokták volt mondani. Akkor cinikusan hangzik, de ha végig gondolják, erről van szó. Mert amíg ez nem volt, addig minden közösség beszélt azon a nyelven, amin megértette a másikat. Nem volt gond, hogy ki hol milyen nyelven beszélnek. Az elit meg deákul beszélt latinul. Tehát mentek a hivatalos ügyek. A diplomácia nyelve meg egyebek. És hát még néhány nagy nyelvet is tudtak, de az nem volt gond, mert ez csak az elitnek adott volt, az átlagember, a pórnép meg beszélt azon a nyelven, amit az anyjától tanult, és ebben semmi gond nem volt. A vegyes lakosságú vidékeken ismerték egymás nyelvét. Tehát amikor jön, tehát a műveltség oda, hogy írásbeliség, könyv, írni-olvasni tudás, akkor pontosan nem az írásbeliség, hanem az írni-olvasni tudás, tehát hogy követelmény, hogy minél többen tanuljanak meg írni, olvasni, akkor jön az, hogy akkor mindenki a saját nyelvén akar, az anyanyelvén akar írni, olvasni. És aztán akkor ebből jönnek a szép elképzelések, hogy mi már akkor itt voltunk, mi már a paradicsomba ott voltunk, sőt, Ádám is magyar volt, szóval ezt is ki lehetne mutatni. Adám és Éva, ugye, az Almát, így miért jön az Ádám, hogy Adám. Szóval, nem volt, aki ezt komolyan leírták. Tehát jön ez a versengés, hogy ki, mikor és hogyan. És akkor ez az, ami hát az ellentéteket is természetesen megszüli, mert ki, minél csodásabb történetet talál ki valaki, hát az, az csak a másik rovására történhet. És akkor, hogy most akkor milyen nyelven, vegyes területeken, milyen nyelven folyjanak a dolgok? Hát a, nálunk a nemzetiség akkor, ha emlékezzenek rá, a nemzetiség akkor berzenkedik fel igazán, amikor itt a reformkor végén megszületik a magyar nyelvtörvény, hogy magyarul, nem deákul. Mert az, hogy deákul, az nem zavarta a nemzetiségeket, de miért éppen magyarul? Az már zavarta őket. Hát akkor miért nem a sajátjukon? Tehát itt így bontakozik ez ki, és hát azonnal itt pár év múlva ellenünk is fordulnak a szabadságharcba, vagy egy jelentős részük. Tessék! Nem. Hát az ausztriai magyarok sem ünnepelhetik. Ausztriában egész más erről a vélemény. Nem, az Ausztriában, hát persze az a szerencsétlen magyarság, ami hát az nagyrészt már be is olvadt. Az a Nyugat-Magyarország, amit aztán később elkereszteltek Burgellannak, az már annak a nagy része be is olvadt, osztráknak tekinti magát. Még néhányan vannak, akik magyarnak mondják magukat és tudnak magyarul, de ott például március 15-éről nem szoktak megemlékezni. Volt egy-két, ugye kurucos, aki megpróbál, de mondjuk ott egész más Ausztriában erről a vélemény. Hát ott az akkori bécsi hivatalos vélemény az, ami úgy elterjedt, és hát ez megint, hát nyilván, hát az egyik népnek ez az, ami szent dolog, a másiknak egy más dolog, ami fontos és szent. Tehát, tessék.
Azt kell megkérdezni, ez a nagy szakadás, hogy felvonult a vonalja, meg a nemzetállami szakadás, lehet, hogy nem a individualizmus, ez a filozófiai áramot, hogy mindenki az én saját önmegvalósítás, hogy ezek miatt történtek. Mert régen, hogy egyik nem érdekelt, hogy milyen nemzetiségű beszéltek.
Hát ezt úgy mondanám, hogy akkor, ha így veti fel, hogy az egy ilyen nemzeti individualizmus. Tehát az úgy vetődik fel, hogy akkor minden nemzet meg akarja fogalmazni saját magát. És akkor saját magát egy jó helyzetbe akarja belevinni, vagy belehozni, vagy belehelyezni. Egy jó helyzetbe akarja magát helyezni. Na most ez egymás mellett élőknél mindig csak a szomszéd rovására mehet. Tehát itt van az a gondolat, ami már régen megfogalmazódott, csak nem nagyon valósul meg, hogy az én jogaim addig terjednek, amíg más jogait nem sértik. Ez ugyanaz, mint a szólásszabadság joga addig terjed, míg más méltóságának a jogát nem sértem, amivel kezdtem. Tehát itt ugyanaz van. Tehát ami az én érdekeim addig terjedhetnek, amíg mások érdekeit nem sértik. Ha sértik, akkor próbáljuk megegyezni. Csak ez lehet a megoldás. Na most hát ebben a romantikus világban ez nem megegyezés volt még sokszor, hanem hát akkor összemérjük az erőnket. Kard ki kard, és jellemző, hogy Széchenyi, Veselényi, ők nagyon nagy megegyezés pártiak voltak, hogy ez a megegyezésre szükség van. Kossuth az hajlamos volt olyanokat mondani, majd összemérjük fegyvereinket.
Még is több kérdés. Az előadónk hozott még két könyvet, erről pár szót mondaná.
Letettem néhány meghívót, hogyha valakit érdekelne, ennek a könyvnek lesz a bemutatója a Magyarok Házában. Ez egy a 20. századot összefoglaló rövid könyv, amit én követtem el, tehát ennek lesz a bemutatója, és ott jutányos áron kapható. Ez 2000 forint jutányosan a bemutatón. És van még egy, ami ez a Népi Gondolat harmadik út című kis füzet, amiben azt a néhány tanulmányt tettem bele, amelyben ennek a lényegét fogalmaztam meg, hogy mit jelent ez a Népi Gondolat harmadik út elképzelés Magyarország számára. Tehát azért felhívom a figyelmüket, és elnézést kérek ezért, hogy nem vigécként jelenek meg, de a magunkfajta embereknek annyira nincs propaganda lehetősége, hogy kénytelen vagyok azt csinálni, hogyha valahova elmegyek, akkor felhívom a figyelmet, hogy legalább léteznek ezek a könyvek, mert azt nem lehet, ezt tudom elérni, hogy a magunkfajta újságok foglalkozzanak vele. Az egyikről, erről a Magyar Nemzet írt legalább egy rövid ismertetést, de mikor ennek volt a könyv, egyik könyvbemutatója, sajtóbemutatója, megjelenés után volt egy sajtóbemutatója, ahol a kiadó meghívott valamennyi hozzánk közel álló sajtót, Hír TV-től a Magyar Nemzeten át, a Ráncid Rádió, az Ekkor TV, Magyar Hírlap, mindenkit. A sajtó bemutatón egyetlen újságíró nem jelent meg. Nem értek rá eljönni. Azért mondom, hogy kicsit nehéz propagandát csinálni. Na most ketten jelezték, hogy nem tudnak jönni, de foglalkoznak vele, ők ketten meg is tették. Tehát a Magyar Nemzetben megjelent egy írás, és a vasárnapi újság hajnali 6:30 foglalkozott vele, mert a vasárnap újság riportere is rendes, szeretett volna ott lenni, de egy haláleset jött közbe. De mondom, a mások vissza se jut. Azt jelezték vissza, hogy persze, természetes, csak mondom, szóval tartottunk egy sajtóbemutatót újságírók nélkül. Szóval ilyen csodabogarak is vannak. Na, ennyit röviden, úgyhogy köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm, és ezt nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen!